Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterének 10. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, a webrádió oldalán, valamint a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Szekeres Ferenc 1952-ben született Mórahalmon. 1979-ben rajzszakos tanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 1989-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán. 1979-től a Móra Ferenc Múzeumban a művészeti nevelés kísérleti módszereivel foglalkozott. 1982-ben a rajztanszékre kerülvén alkalmazott grafika szaktárgyként önálló szakmai programot dolgozott ki. A tantárgy oktatását a minisztérium engedélyezte, és rövidesen valamennyi társfőiskolán bevezették. A műtermi gyakorlati és művészettörténeti oktatás mellett a Grand Art és a vizuális reklám esztétikumának viszonyrendszerét kutatja. Hazai és nemzetközi kiállítások, alkotótelepek résztvevője. 1995-től művészeti vezetője a Reál Nemzetközi Reklámgrafikai Alkotótelepnek. Alkotásait beválogatták a magyar plakátművészet történetét feldolgozó kiadvány sorozatba. Tervező tevékenysége eredménye számos intézmény grafikai arculata, mintegy 50 könyv és katalógus tipográfiai tervezése. Grafikai alkotásai megjelentek a Tiszatáj, Kincskereső, Polisz, Alföld periodikákban. Az átjáró irodalmi és képzőművészeti csoport tagjaként 1990-ben kötete jelent meg a Kráter kiadónál, majd 1998-ban társszerzője az Ígéret földje kötetnek. Tagja a Magyar Plakátért Egyesületnek és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Felkérem Szekeres Ferenc adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Én is köszöntöm a jelenlévőket, és az elején egy pár szóval a témaválasztásomról. Amint a cím is jelzi, az utca művészetéről, illetve az utcán történő eseményekről szeretnék szólni, hiszen ez egy olyan terület, ami pozitív és negatív értelemben is gyakran elhangzik, és eléggé tisztázatlan, és állandóan formálódó terület. Más szempontból, tapasztalatból is tudhatjuk, hogy ami az utcán történik, az fontos. Nem véletlen, hogy tüntetni az utcára mennek ki. Az utcán, ami megjelenik, az azt szoktuk mondani, hogy szembe jön velünk, kikerülhetetlen. És ugyanakkor egyfajta szubkultúrával szeretnék most foglalkozni három területtel, részint a graffiti kultúrával, részint a street art-tal, melyet mind a kettőt művészetnek szoktunk apostrofálni, illetve nagyon sok tanulmány is művészkedként határozza meg, más szempontból pedig akár utcai piszoknak is szokták negatív értelemben használni ezt a két területet. És hát a harmadik terület, ami igen erőteljesen jelen van az utcán, az a reklámkultúra, amelyet szintén, és innen ered talán a címe az előadásnak is, bizonyos fokig van olyan megítélés, hogy ötödik hatalmi ágnak tartják. Más szempontból én magam a 60-as, 70-es években, amikor erre a területre kerültem, akkor még végtelen optimizmussal hallhattuk a definíciót, hogy a reklám az utca művészete. Hát ezt kellene most megvizsgálni, ezt szeretném vizsgálni, hogy e három terület között kölcsönös áthatások vannak, hatnak egymásra, és a jelenlétük során az értékelésük állandóan átformálódik. Inkább csak egy kísérlet ez a meghatározásra, hiszen sokkal bővebb, szélesebb és hát sokkal jobban argumentált előadással lehetne ezt határozottan helyére tenni. Már a művészettörténeti tanulmányaink során is feltűnhetett, hogy ami a szabadban, az utcán történik, annak fokozott jelentősége van. Ilyen értelemben tanulságos Giorgione-nak a jól ismert fekvő aktja. Giorgione egy igen, ma úgy mondanánk, hogy vagány, rövid életi utat bejárt, és annál intenzívebben dolgozó művész volt, aki mindig új kifejezési formákat és problémákat vetett föl, és azt kell, hogy mondjuk, hogy lényegileg ez az első fekvő akt szabad térben. Botrányt is okozott, olyannyira, hogy később Tiziano, mikor megfest ugyanezt a témát, mert nagyon népszerű lett a téma, akkor jelképesnek érezhetjük, hogy ő már nem meri fölvállalni, vagy nem akarja fölvállalni a szabad teret, hanem beviszi egy szobába, és alakokat tesz hozzá, hiszen jóval provokatívabb a szabad téren egy akt. És ez a művészettörténetben eléggé ismerős, hogy Manénak a Reggeli a Szabadban című művét a szifrazsettek a szalonfaláról le is vetették, pont ezzel az indokkal, hogy túl provokatív egy akt az utcán. Nem hoztam időhiány miatt olyan képeket, amelyeket ismerik, hogy gigantposztereken, villamosok, reklámfelületein aktokat jelenítenek, meg nyilvánvaló hasonlóan provokatív szándékkal. Nézzük meg az első területet, a graffiti kultúrát. Talán nem is tudnánk, hogy az 1800-as évek végén már ez a fajta kultúra jelen van gettókban, afro gettókban, Amerikában, mégpedig először style writing elnevezéssel, és a funkcióját tartom nagyon fontosnak megemlíteni, hogy bizony ez a kultúra, ez a szubkultúra területvédelemre szolgál elsősorban, tehát a nagyon lerobbant társadalmi környezetben a bandák, galerik későbbi kifejezéssel elfoglalnak egy-egy területet, amelyet ma úgy mondanák, hogy körbetegelnek, de akkor még ezt a kifejezést nem használják, talán úgy, és elnézést a hasonlatért, ahogy az állatvilágban kijelzik az állatok a területüket, hogy a konkurens csapat az ne menjen be a területre, és épp a múlt héten hallottam egy dokumentumfilmben, pont erről a témáról, ahol mai graffitisek is mondták, hogy körbetegeltük a területet, és ide próbáljon bejönni valaki, az megkapja a magáét. Ennek azért van jelentősége, mert ezek bizony még az esztétikumhoz túl sok közük nincs, ezeknek a falfirkáknak, és ennek jelenik meg később egy letisztult formája, ezek az 1980-as évek környékén született, már esztétikai értékkel bíró style writingok, viszont nyilvánvaló, hogy már más funkcióval jelennek meg. Itt merül föl ebben a korban először, hogy ez utcai művészet, nem azonos a street art-tal. Ismerős talán a kezdet, amikor Taki 183 a 183. utcában lakik egy görög származású úr, aki metró szerelvényekre nyomja föl a tegeket, illetve a képeit, és mintegy elfoglalja New Yorkot, hiszen mozgó metró szerelvényeken ő azt mondja, hogy a vizuális kultúrát terjeszti. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy fölmerül a probléma, hogy egy más társadalmi környezetben, egy lerombolt, lepusztult területen színesíti a graffiti kultúra a környezetet, színessé teszi, csökkentve az elviselhetetlenségét, ez civilizáltabb területre, kultúrkörbe kerülve, vajon megtartja ezt a hatását, és megtartja azt az eredeti feelinget, amit mondtam az elején, hogy tulajdonképpen levédem a területeket a szomszéd csapattól. Hát ez a Filatori gát környékén fotózott anyag, a graffitisek ismerik a területet, ami azt mondom, hogy kellően lepusztult társadalmi környezet ahhoz, hogy valóban javára válik a környezetnek egy graffiti kultúra. Ugyanakkor, ha megnézzük Budapest belvárosában, magánházakon, hát nem kell megijedni a kifejezéstől, hogy bizony kultúrmocsokká válik. Mégpedig nem csak azért, mert egy környezetet tönkretesz, esetleg tiszta környezetet bepiszkít, vizuális szennyeződésként jelenik meg, hanem ami számomra sokkal fontosabb az az, hogy az eredeti feelingjét elveszti. Részint azt, hogy lepusztult környezetet feljavít, de ennél sokkal fontosabb, talán mi magyarok úgy értjük meg, hogy Molnár Ferenc Pál utcai fiúk regényében, ugye tudjuk kis nemecsek, mikor átmegy a vörösingesekhez, akkor jelet hagy, hogy itt jártam. Ez bizony a bandázók között úgy ment a gettóba, hogy ott hagyok egy teget. Itt voltam, kockáztattam az életemet, kockáztattam a testi épségemet. És ellenpéldaként hadd mondjam el, elmondhatom névvel is, mert tévében nyilatkozta le Hamann Péter, nagyszerű színművészünk, aki mondta, hogy bizony ő annak idején 11 órakor vette a ruháját, és a fiával együtt mentek graffitit festeni, nehogy baja legyen annak a gyereknek. Tehát teljesen más életérzék, lehet érezni, hogy kiesett a háttér feeling, ahogy ugye mondják általában a művelői. Ugyanakkor más szempontból áttöri a korlátokat, és más szubkultúrákba is átmegy. Itt láthatjuk, hogy az alsó reklámon a ház lelke felirat style-writing stílusban jelenik meg, tulajdonképpen imitál egy idegen kultúrát, populáris akar lenni, nyilvánvaló, hogy ez legalább annyira ellentmondásos, mint az előző életérzés probléma. Ha tovább megyünk, szintén más területre átkerülhet, ez egy budapesti vendéglátóipari helyiségnek, neveket sajnos nem mondhatok meg, konkrét márkákat, de egy vendéglátóipari helyiségnek a bevezető reklámja volt. Hát érezzük, hogy eznek már semmi köze az eredeti funkcióhoz, nem beszélve arról, hogy aki akarja, az egy ilyen csodálatos graffiti stílusú szobában lakhat. Nyilvánvaló, hogy itt már funkcióváltásról beszélhetünk. A 90-es évek környékén megjelenik egy másik jelenség, a karakter. A karakter, ami a graffiti kultúrába belekerül, és ennek viszont pont a Filatori Gáttal analóg, pozitív szerepvállalása jelenik meg a kultúrában, mégpedig Novák Eriknek a 8 kert című filmnek a vizuális világát határozza meg a graffiti kultúra. No, ezt én, ha egy másfajta szubkultúrába átmegy, mondhatjuk, hogy a Granárba átmegy, a filmkultúrába, hiszen 2005-ben Európa legjobb filmje díjat kapott ez a film, és indokolt a formanyelv használata, hiszen a 8. kerületi történet, a 8 keres történet az graffiti kultúra formanyelvében helyén valónak tűnik. Ugyanakkor később street art meghatározással egy másik irányzat kezd megjelenni, ami már a végén a kiállítótermekbe is átkerül, bekérezkedik az utcáról ez a fajta szubkultúra, ami fölveti a két kérdést, amit itt föl is írtam, hogy ez most a graffiti feeling elpuhulása, vagy tulajdonképpen egyfajta szubkultúra felértékelődése. Ezt persze mindenkinek saját magának kell megfogalmazni, attól függően, hogy mit vár el ettől a szubkultúrától. Itt láthatjuk Királyfalvi Károly képzőművészeti egyetemet végzett grafikus művész, mondhatjuk, aki már stencileket, ragacsokat készít, tehát már kockázat sincs annyira, mert egy ragacsot, maticát fölnyomni valahova az kisebb kockáztattal jár, és már gyönyörűen dizájnolt. Szándékosan használom ezt a kifejezést, hogy dizájnolt formákkal dolgozik, és végig ragasztja a várost. Mindenképpen egy nyugatit is beszerettem volna mutatni, egy nyugati street artost, Mark Jenkins-t, aki ennek a kultúrának az egyik legkarakteresebb alkotója. Egy projektjét mutatok itt be, ahol apró kis fölfújható figurákat helyezel az út különböző részein, néha provokatívabban, talán egy kicsit visszatesztés is szülhetne, ha nem ismernénk egyik zenei csatornáknak a bevezető reklámját, ahol budapesti közszéri szobrokra gitárt helyezett el, és ez, mint bevezető reklám, igen nagy visszhangot váltott ki, el is érte a célját. Nyilvánvaló, hogy nem sokkal inkább akkor az előző Jenkins-féle vonal az, ami tisztességesnek mondható. És sajátos, erről nagyon röviden beszélek esetleg, hogyha érdekli önöket, akkor később nagyon szívesen, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szegedi tevékenysége, hiszen itt nem mehetünk el mellette, hogy ne szólnánk róla. Részint látjuk azt, hogy egyfajta piacellenesség, egyfajta pártellenesség pártképében jellemzi, és ami számomra még nagyon szimpatikus, ezek az apró esőcsatornából kifolyó színes víz. Tehát pozitív értelemben jelenik meg ugyanaz, ami a gettő kultúrában a graffitinél megvolt, nyilván egy lepusztult területen, hogy tegyük színesebbé, elfogadhatóvá, kedvezőbbé, élhetőbbé a környezetünket. Természetesen a Kétfarkú Kutyapártnak a társadalom bírálata sem elhanyagolható, viszont egy nagyon furcsa dolog történik. Ezek az anti-művészetként jelenlévő, vagy legalábbis a granát, a művészetet provokáló irányzatok egy idő után beszeretnének kerülni a kiállító termekbe. És láthatjuk, hogy ez egy budapesti kiállítás, szintén egy graffiti művész, szintén képzőművészetit végzett művész, már a graffiti kultúra motívum világát, mint egy Bak Imre konstruktivista korai alkotásait létrehozza, és már bekerül a kiállító termekbe. Kérdés, hogy ez most felemelkedés, vagy az eredeti elvárásoknak, az eredeti szándékoknak a feladása. És ilyen értelemben a graffiti kultúra elpuhulása-e. Azt mondtam persze, hogy a graffiti kultúra egy szubkultúra. Én inkább szubkultúrának nevezném, és úgy van köze a művészethez az én felfogásom szerint, ahogy a népművészet is egy szubkultúra volt, később neveztük népművészetnek csak, amikor létrejött, akkor nem annyira volt ez egyértelmű a kezdetekben, hogy ilyen magas rangot fog kivívni magának, és megtermékenyítette a művészetet. Úgy, ahogy az előzőben ugye jeleztem, hogy a graffiti kultúra megtermékenyítette a művészetet, és itt az Európai Iskola Szentendrei szárnyára jellemző, talán a leginkább azért innen hoztam példákat, Vajda Lajos, Bálint Endre, Zemplényi Magda itt éppen az ő képét látjuk. A népművészet motívumait viszi be a granárba, vagy hát a talán önök által jobban ismert Evzámbó István Vidám szomorú szitanyomata is számtalan műve, ahol átírja a népművészetet, és tulajdonképpen részévé teszi a progresszív, modern granár törekvéseknek. Persze nem kell megvádolnunk a graffiti kultúrát, illetve a street art kultúrát, hogy bekívánkozik a kiállító termekbe, hiszen hogyha megnézzük, a múlt században megérezte szintén a granár is, a lázadó granár, hogy az utca az egy nagyon jó terep ahhoz, hogy popularitást kapjanak, nagyon jó terep ahhoz, hogy publicitást kapjanak. Jellemző, ezt egy jelképesnek tartom, hiszen később a reklámról is szeretnék beszélni, hogy a reklám is kijön az utcára, a termékek kijönnek az utcára, hogy szembe jöjjenek velünk. Nos, a múlt században az avantgárd kultúrának három jeles irányzata is volt, amely kimondottan a túl konzervatívnak tartott műtermi és kiállítani művészettel szemben az utcán próbálkozott, az egyik a happening kultúra. Hát talán annyit röviden, hogy a happening kultúrára az talán a legjellemzőbb, hogy nem csak utcán történik, de a közönséget is bevonja, ha termekbe, zártérbe, ha utcán van, jobban szerette a kezdetekben az utcát, és spontán, nincs megkoreografálva. A közönség reakciójára válaszreakciót ad az a következő lesz majd a performer, aki itt Joseph Beuys-nek az egyik performanszát látjuk, ami Egy utcai performance, ezt azért tettem be, hogy elmondhassam azt a történetet, ami nagyon jól jelzi a progresszív művészet helyzetét, hogy publicitás kell neki, és azért megy ki az utcára. Joseph Beuysről mesélte egy, akkor még disszidensnek nevezték, disszidens fiatal szobrászművész, hogy mikor nyugatra disszidált, akkor találkozott Beuyssel, és hát megkérdezte tőle, hogy ő remek szobrokat csinál, csak hát úgy nem nagyon érdekli az embereket, és akkor hát mondta néki, hogy barátom, hozza ki az utcára, heggessze le egy csatornafedélhez, és majd az, ahogy onnan eltávolítják, azt a média közvetíteni fogja, és azonnal lesz önnek publicitása, az utcán tud magának igazi publicitást szerezni, és lőn. Be is jött a fiatal szobrásznak, ezt megtették. Lauri Andersont láthatjuk, ő a harmadik irányzat, tehát akkor azt mondom, hogy ugye happening, performance és fluxus művészetről beszélhetünk. A performance az már egy forgatókönyv szerint megy. Kevésbé van a szerepe benne a közönségnek, nem formálhatja annyira a cselekmények menetét. A fluxus művészetre viszont az a jellemző, hogy zenei anyaggal dolgozik, és itt az egyik leghíresebb alakját ajánlom mindenkinek figyelmébe, Lauri Andersont, főleg a korai munkássága az nagyon jelentős. Az egyik legelső performance-át, illetve hát itt akkor fluxus munkáját láthatjuk, ahol is kellően provokatív módon egy jégtömbbe fagyasztotta a görkölcsolyáit, és addig játszott hegedűvel, amíg ki nem olvadt, és mikor kiolvadt, akkor kilépett belőle és elment. Ez volt ugye a performance lényege. Egyébként kiváló hegedűművész, énekes, és verseket is ír. Tehát ezek mind nagyon művelt, széles látókörű emberek, annak ellenére, hogy látszólag szakadtként az utcán dolgoznak. Csak hogy egy valami aztán itt is furcsa módon zajlott le, hogy a happeningeknek, a performance-oknak a minimum a dokumentum anyagát előszeretettel a kiállítótermek ellen lázadó művészek bevitték a kiállítótermekbe. Hát tulajdonképpen ami ellen dolgoztak, abba olvadtak bele, és itt pont egy Lauri Anderson projektet látunk, ahol már látják, hogy mai füllerszemmel high-tech technológiával lehet hallgatni az ő utcán végigvitt fluxus produkcióit. Szegedieknek talán ismerősebb vajdasági művész, színész, költő, énekes is, Ladik Katalin, aki az elején itt például kukorica szárhegedűvel kísérte, népi kultúrából jött indítatással, akkor még akusztikus próbálkozásait, ami később akusztikus versekbe torkollott, és most, ha sikerül, akkor én meg is próbálok egy akusztikus verset, ami már high-tech körülmények között lett felvéve. Szerény véleményem szerint már csak az előadó köti a kezdeti spontán törekvésekhez is egy nagyon profi akusztikus vers kísérletet hallhatunk tőle. Károsiék csinálják ugye az akusztikus verseket, hát ez ennek egy provokatívabb megnyilvánulása. És láthatjuk tehát az első részben, persze nagyon röviden, és kicsit kevésbé argumentálva, hogy azt láthatjuk, hogy az utcai művészetek, legyen ez a graffiti kultúra, legyen ez a street art, legyenek ezek a progresszív granáttörekvések, utcán kezdik, de megpróbálnak valahogy azért mégis belesimulni a praktikus társadalmi létbe. Gondoljanak csak például, ha esetleg ez erős lenne valakinek, hiszen fiatalok vannak itt, a graffiti motívumok egy szállodai szobában hát azért kérdőjeleket hoznak. A vizuális reklámkommunikációról, mint mondtam, nékünk annak idején még azt mondták, hogy az utca művészete, no, ez legalább annyira kérdőjeleket vet föl, és most jó lenne, hogyha ezt megvizsgálnánk. Általános egyfajta reklámellenesség a közhangulatban, ugyanakkor, hát ez is azok közé, a területek közé tartozik, amit ennek ellenére mindannyian használunk, és hát kellőképpen provokatívan manipulál bennünket céljai érdekében. Ugyanakkor itt egy fiataloknak kiírt plakátpályázat egyik győztesét láthatjuk, aki viszont a reklám mellett érvel, és engedjék meg, hogy ezt az első részt, hogy választatsz vakon is, ezt azért én alátámasztanám azzal, hogy bármennyire is nem szeretjük a reklámokat, és engem is idegesít, mégis az életünk része, és pont azért, hogy tájékozódni tudjunk, ezért igényünk van rá. A legjellemzőbb talán a 30-as években a nagy gazdasági világválságban volt egy felmérés, amikor nem jelent meg a sajtó. És felméréseket végeztétek, és hát bizony innen szomorú ezt mondani, hogy nem az irodalmat, nem a verseket, nem a sporteseményeket hiányolták az emberek a legjobban, hanem a reklámokat. Mert nem tudtak tájékozódni, és bizony a felmérések azt igazolják, hogy az emberek legnagyobb része, Janusz Arcó részint elveti a reklámokat, mert más szempontból viszont igényli, hiszen tájékoztat. Hát egy picit próbáljuk ezt megvizsgálni most a reklámkultúrát. Hát ismét mit mondanak? A reklám gátlástal, a ördögtől való, deheroizál, bagatelizál a célja érdekében, semmi se szent néki. És hát láthatjuk bizony, most a Mona Lisa témát hoztam ide, hogy bizony szegény Mona Lisa hát megjárja a reklámkultúrában. Többféle variációban is Mona Lisa parafrázisokat látunk. És hát az önök generációja, ez friss is még, a Pécsi Tudományegyetemen egy gólyabálat, a gólyacsőrű Mona Lisa. Kellően provokatív, és hát ez ugye... El is vártam önöktől ezt a mosolyt, mert menjünk csak át a nagyra tartott granárra. Andy Warhol. Andy Warhol meghirdeti a programját a következőképp. Két Mona Lisa jobb, mint egy. És egymás mellé akkor még fénymásol, majd később szitáz. Mona Lisákat jelképesnek tartom, később beszélek róla, hogy eleve a műhelyét Factory-nak nevezi, termeljük a granárt. Tehát tulajdonképpen... Nagyon furcsa dolog történik, és ezeket mind ismert munkát, csak ne feledjük el, hogy a múlt század első fele közepétől egyfajta deheroizáló attitűd jelenik meg a granárban is, mégpedig az, hogy bagatelizáljuk a fétisizált műalkotásokat, és hát szegény Mona Lisa ennek gyakran, vagy igen erőteljesen áldozatául esik. A 1917-es években készítette Dali a jól ismert munkáját, rá 30 évre Duchamp válaszolt néki, kis képes lapokra bajuszokat rajzolt, és hát ugye Dalinak ajánlotta. És hát ezt a korszakot nagyjából appropriation age-nek nevezhetjük, egy deheroizáló korszak, ami kisajátítja a granárnak a mítoszát. Részint heroizál, erre jó példa Duchampnak a híres, forrás elnevezésű című WC-kagylója, amire ő azt mondja, hogy itt van egy tárgy, én azzal a gesztussal, hogy én, Duchamp, aki művész vagyok, megfogom és kiállítási tárgyként kezelem, ebben a pillanatban ez kiállítási tárgy. És látjuk a híres üvegszárítóját és a kerékpár objéját is. El is fogadjuk műtárgyak, ma ezek klasszikus műalkotásnak számítanak, hiszen annak a kornak a társadalmi érzületének a tükröződését láthatjuk bennük. Ilyen értelemben persze fölmerül a kérdés, hogyha mindig mindent bagatelizálok és ugyanakkor heroizálok, akkor hogyha egy közös tálba leszünk, teli van műalkotások, és mindig kiveszek belőle valamit, mondjuk Mona Lisának bajuszot rajzolok, itt fölteszek egy kagylót, és azt mondom, ez is művészet, és nem teszek bele abba a tálba semmit, olyat, amit ki lehet tenni, akkor meddig tart ki a tál? Egy picit talán innen ered a mostani művészetnek az új útkeresése. És hát ugye az Olof Palme házban tavaly előtt szintén egy WC projekt zajlott le, WC kagyló projekt, nyilvánvaló, hogy az Duchampnak a tiszteletére is. És akkor Kate Haringnek az alkotásairól is kell beszélni, az legnagyobb popművész, de ők már nem heroikusan élik meg az alkotást. Persze idézőjelbe teszem a heroikusat. Hiszen tessék megnézni, ha popművészet létrehozza a popshopot. Lehet kilóra termelni, és ők ezt persze úgy mondják, hogy demokratizálják a művészetet, Warhol is azért vezette be a szitát. Itt látható a popshopjában, és hát tessék megnézni, a Herinféle táska bármikor kapható. Sőt, hát most már egy kicsit nosztalgiázva a retro életérzésben ismét gyártják ezeket a tárgyakat. Ez már egy retro két Herin táska. És itt van ugye a legismertebb Andy Warhol, aki mellesleg mellette a járdára festve az egyik rajongójának a portréja, amit oda festett, kinézett az ablakon és rácsodálkozhatott a saját portréjára, de ő is ezt mondja, hogy factory, sorozatba kell gyártani a műalkotásokat, ezzel demokratizáljuk, és óhatatlanul deheroizáljuk is. Ekkor viszont azt mondom, hogy ha manipulál bennünket a reklám, akkor el kellene gondolkozni azon, hogy mégis mi a különbség a művészi kommunikáció és a vizuális reklámkommunikáció között. A manipulációval óvatosan kell bánnunk, hiszen meggyőződésem, hogy van jó értelemben véghez vitt manipuláció is. A szakma egyik nagyon ismert példája, szívesen szoktam idézni, ami arról szól, eredetileg költővel, most reklámszakemberként szokták idézni, hogy adva van a Champs-Élysées Párizsban, mert minden Párizsban történik, egy koldus. És a koldus racionálisan kírja maga elé, vak vagyok, adakozzatok. És akkor hát annyi adomány gyűlik, amennyi. És oda megy egy reklámszakember, aki mondja, hogy uram, én nem adok önnek pénzt, és nem mondok semmit, csak a tábláját kijavítanám. Majd egy óra múlva visszajövök. Visszajön, no mi történt? Nagyszerű, nem tudom, mit írt ki, de nagyobb az adokozó kedv. Csak annyi van kiírva, hogy ön még láthatja, vak vagyok, adakozzon. És ugye a harmadik rész, a harmadik fokozat, jön a tavasz, és én nem láthatom. Adakozzanak. Na most a kérdés az, hogy ez nyilván manipuláció, ez nem kérdéses. Kedves jelenlévők, ismert dolog, hogy nem úgy kérik meg a kedvesüket az első diszkó után, hogy elviszel legközelebb is diszkóba, hanem ugye elviszel legközelebb is diszkóba. Manipuláció. De jó értelmű manipuláció, tehát itt nyilván meg kell szüntetni az emocionális meg kell különböztetni az emocionális felhangolást a negatív értelmű áttejtő manipulációtól. Én most itt a művészi kommunikáció és a reklám kommunikáció közti különbségre egy eszmei tervet készítettem. Gustav Klimtnek ugye jól ismert alkotása, mi ennek az üzenettel mindannyian meg tudjuk fejteni, anya és gyermek kapcsolata. Minden, ami gyönyörű. A művészet nyelvén egyetemleges üzenet. fölé írjuk, hogy ne feledd, vasárnap agyák napja. Változott valami? Változott. Már szűkítettük a jelentéskörét az egyetemes anyai anyaság melletti üzenet mellett egy praktikus célt hoztunk. De az igazi és jól ismert jelenség az a következő. A márka brandet mindenki be tudja szerintem a szlogenben helyettesíteni. Adva van egy márka, ami a szeretet íze. No, itt történik egy váltás, és ez már reklámkommunikáció, ami műtárgyat használ fel, hiszen nem az anyai szeretetre irányul és azt propagálja, hanem annak ürügyén a csokoládéra irányul, egy termékre irányul. Ebből viszont az következik, hogy egy adott időpontban, egy adott helyen kell hatnia, és gyorsan meg különben megromlik a csokoládé. Ennek egy létező reklám megjelenését mutatnám be, ahol is Mönchnek, Munknak ki, hogy szokta ejteni, egy csodálatosan szép, erotikus női aktját mutatnék be, és hát bizony kilobban lóláb, és egy picit elszomorító, hogy ennek ürügyén egy reklám jelenik meg, ami a női test finomságával autógumit próbál árusítani. Tehát nyilvánvaló, hogy túllőtt a célon, nyilvánvaló, hogy egyetemleges argumentációval nagyon is profán célokat akar megjeleníteni, és hiába a Mönchféle kompozíciós elvet szeretné megjeleníteni, de itt kilóg a lóláb. Azt mondtam tehát, hogy a reklámkommunikációnak ügyelnie kell, hogy egy adott időben, adott területen, adott rétegnél hasson, hiszen különben a termék megromlik, vagy adott időben nem tudom eladni. Ilyen értelemben tehát ezt egy figyelmeztető jelként szoktam vetíteni a tanszéken is, de most önöknek is megmutatnám ezt a hengerrajzot. Tessék megfigyelni. Valószínűleg van abszolút igazság, de a sztoikusok óta tudjuk, hogy ezt többé-kevésbé egyénileg mi nem fogjuk tudni értékelni és érzékelni. Tehát ha valaki nagyon biztos az igazában, az azért gondolkodjon el rajta, hogy az nem abszolút igazság, hanem a saját igazsága inkább. Hiszen tessék megnézni, mindkét nézőpontban a rajzolónak igaza van. Ebből következik, hogyha én adott időben, adott területen, adott rétegnél szeretnék hatni, akkor meg kell vizsgálnom a terméket, pozícionálnom kell. Mit tud a termék? Mik az erényei, mi a hátrányai, és azzal az érvanyaggal kell mennem a piacra. Pozícionálnom kell a célcsoportot, életvitel és szokás rendszerint. Szintén nem tudok kitérni rá, remek történetek vannak, ha valakit érdekel, akkor erre mindre tudok élő példákat mondani. És a reklámeszköz pozícionálás. Mivel tudom elérni a célcsoportot a leghatékonyabban? Itt is nagyon sok érdekes kérdés merülhet föl. Tehát a termékpozicionálás, célcsoportpozicionálás, reklámeszköz pozicionálásnál a reklámkommunikáció hatékonyságának a maximalizálása a célom. Folytatjuk tehát tovább, és itt jön be egy nagyon furcsa folyamat. A reklámkommunikációnak egy sajátos része, mégpedig négy kategóriát említenék itt meg. Az egyik az úgynevezett vidrafül jelenség, amit én átkereszteltem szempille effektusnak. Állítólag a vidra, amikor vízbe ugrik, akkor a füllebenye lezár, hogy ne menjen bele a víz. Mi ezt jobban ismerjük úgy, hogy mikor gyorsan megyünk az utcán, és egy szúnyog közeledik, akkor becsukjuk a szemünket, és utólag tudatosul csak bennünk. Motorikusan csukjuk be a szemünket. No, mondja a szakma, a reklámok előtt a tudatunk ugyanígy lezárul. És egyfajta falat, kaput épít ki a befogadási folyamatba. Akkor viszont, alul van ott fölírva, talán tudatpár kapuját be kell törni a reklámnak, erre kell a blikfang, ami tulajdonképpen egy faltörőkos. Azt szoktam mondani, hogy az elvárhatótól eltérő szituációt kell létrehozni, hogy felfigyeljenek rá. És utána jön a pozitív kontaktus szabálya, pozitív kapcsolatba kell kerülnöm a célcsoportommal, mert különben nem hallgat rám. A vámpírhatás, ha nagyon erőteljes a reklám, akkor nem emlékszünk az üzenetére, a message-re, hanem csak arra, hogy jaj, de jó volt ez a reklám, emlékszel rá? Hányat ismerünk ilyet? És mit reklámozott? Nem tudom. Elszívta, mint a vámpír a vérét a másik személynek, elszívta a message erejét. És az argumentáció ugye az érvelés. A blikfang tehát egyfajta pillantáscsapda, szemcsapda, ami kiteljesedett, és jó esetben egy blikfangos előadást is hallhatnak. Tudjuk, hogy ez már nem szemre irányul, hanem egyáltalán egy érdekes, érdekfeszítő jelen esetben viszonylatrendszert. A elvárhatótól eltérő viszonylatrendszert. Ennek egy verbális megjelenítése a szlogen. A szlogen egy általánosnál hatásosabban megfogalmazott verbális szerkezet, miután nem termelik már, és nem gyártják, elmondhatom. Tehát a fabulom krém az regenerálja az ön bőrét. Ehelyett fabulon a bőre őre, könnyebben megjegyezhető, tehát hatásosabban megfogalmazva egy általánosnál. Erre egy nagyon jó példát hoztam, egy TCR reklámot, ezt le is lehet talán játszani, társadalmi célú reklám, ahol szintén az elvárhatótól eltérő szituáció jön létre.
Rendben, akkor megvolnánk. Vagy szeretne hozzátenni valamit?
Talán csak annyit, hogy szívesen dolgoznék ebben a csapatban, ha önök is így gondolják.
Köszönjük, majd értesítjük. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Na, ez nem is volt olyan rossz.
Igen, talán ez eddigi legjobb.
Jók a papírjai, meg lelkes csak.
Kilóg a sorból.
Itt fognak szólni hozzá többiek.
Ez annyira kínos.
Most itt fog nekünk járkálni fel alá?
Szerintem ne ő legyen.
Szerintem sem.
Hát akkor erről ennyit.
Magyarországon a fogyatékossággal élők ezrei élik át ugyanezt. Az igazi fogyatékosság az, ha esélyt sem adunk egymásnak. Készült a fogyatékossággal élők elfogadásáért.
No, látják, hogy ez az egész reklám arra épül, hogy az elválhatótól eltérő szituációt teremt, és ezáltal nagyon erős üzenete van számunkra. És itt látható vizuális reklámok, most csak pörgetem, hogy milyen nagy mennyiségben használják. Az elválhatótól eltérő elem bekerül a folyamatba, és mint egy argumentál, mint egy jeleníti a message-t, az üzenetet. A következő valaminek a hiánya is lehet blikfang, blikfang helyzet. Tessék megnézni, a felső sor unalmas, az alsóban a hiány az megakasztja a tekintetünket és a tudatunkat. Egy az egyben erre épít, és itt egy másik reklám, ami szintén ki van takarva a márka. Tehát valaminek a hiányával próbál argumentálni. A következő lehetőség a blikfangra, amikor a helyzete változik meg valaminek, az elvárhatótól eltérő helyzet keletkezik. És ebből reklám is lehet, mint ahogy lett is, egy alkoholellenes reklám. És hát itt van a szlogen, ugye, ami ezt mind érzik, felét, háromnegyed részét kívülről tudjuk. Ez azért van, mert az általánosnál hatásosabban van megfogalmazva, és rögzül a tudatunkba. Ezek blikfangos szövegek. Talán a technozenét kedvelőknek, hadd mondjam, egy igen karakteres reklám volt, szintén lehet mondani, mert általános reklám volt, a dobozos tej mellett szólt, hogy szia dobozos. Ugye a szlogen az egy potenciális belső hangzás, és ilyen értelemben szinte dübörgő dobot jelenít meg a szia dobozos szlogen. És hát a hatásos megfogalmazás nyilvánvaló, hogy a korábbi időkben is jelen volt, ez a kedvencem, a falvédő kultúrára szeretnék utalni, hiszen minden házban található volt. Az én uram csak a vizet issza, nem is sírom a lányságon vissza. Gyönyörű szlogen megfogalmazás. És hát tessék megnézni, milyen furcsa a szubkultúrák áthatása. Pitman Zsófia nevezetű szintén képzőművész budapesti kiállításán készült a felvétel. Természetesen végig van varva a szlogen, csak az most kimaradt. És hát tessék megnézni továbbra. És ez bizony a Granár kultúra része. És megnézhetjük, már itt is jelen volt, hogy ez bizony visszahat a Granárra, hát akik Szegeden a Warhol kiállítást látták, azok láthatták ezt az interiőrt is. Warhol az egyetemes Granár kultúra része, és lám ott van egy Rolling Stones lemezborító is, ami most már műtárgyként, műalkotásként van jelen, viszont Warhol szintén a blikfangos, az múlt század első felében színpadra lépő vizuális kultúrának a része, és erre talán igazolásul tessék megnézni, hogy műalkotásként nem igazán tudjuk értékelni ezt a projektet, most nem tudom másképp mondani, hiszen ez egy lemezborító, aminek működési elve is van, talán elmondom, mert akkor jobban tudják értelmezni. A lemezt, ha kiveszem belőle, és belenyúlok, akkor mögé nézhetek a Farmernek, aminek az eleje, hátulja is le van fotózva, ez Mick Jaggernek állítólag a Farmerja használat közben, és hogyha elhúzzák, akkor egy eredeti, majd ezt látni fogják. Kiveszik a lemezt, akkor egy belső részben az alsó nadrágját lehet látni Mick Jaggernek Warhol szignóval. Na most nyilvánvaló, hogy én is azért szereztem meg ezt, mert ezt annak idején erekjeként használták a szubkultúra rajongói. És itt egy kalosz kiadást látunk szovjet időkből, az övre hívom fel a figyelmet, egy kicsit más eszmei mondani valóval. És Oppenheimnek a prémes csészéje, ami nyilván szintén klasszikus művészeti alkotás, ezek már klasszikus alkotások, művészettörténetet nem lehet leadni nélküle. Meggyőződésem, hogy attól klasszikus műalkotás, hogy az adott társadalmi helyzet gondolkodásmódját tükrözi, de más szempontból valljuk be, hogy egy blikfangos alkotással állunk csak inkább szembe. És aztán a reklámkommunikációban jön az érvelés, az argumentáció, a közlésünk megerősítése. Menjünk át a Granárba. A Granárban van egy korszak, a barokk. A barokk, ahol reformációra, ellenreformáció jön, és nagyon gyorsan kell hatni a Granárnak, a barokk képzőművészetnek. És tessék csak megnézni, sokan a reklám szakemberek innen eredeztetik az argumentációs módokat. Most azt szeretném igazolni, hogy ez egy kicsit erős, de vitathatatlan, hogy a szándék tetten érhető. Tessék csak megnézni. Itt látható egy Krisztus fej, és tessék megnézni Hernándeznek a Krisztus fejét a barokkban. Hát bizony, ez emocionálisan fölhangol, és a sebekkel argumentál, hogy jól gondold meg a hitedet, hiszen Krisztus Urunk téged is megváltott. A saját szenvedése által, és nem kérdéses, hogy szenvedése által. Mint egy demonstrációs reklám, ugyanúgy demonstratíve láthatom Krisztus Urunk szenvedését. Ribéra szembertalan alkotásán elgondolkodhat a hívő esetleg azon, hogy Úristen, tépték, verték a testét, és tanultuk, hallottuk, hogy boldog volt a lelke. Lehet ilyen? Tessék ránézni a képre. Lehet. A lelke boldog. Tehát, mint egy demonstratíve, demonstrálja a gondolatot, és felment bennünket az áttételes gondolkodás terhe alól. András Pozzónak, a Szent Ignáziónak a mennyezet freskóját látjuk, ahol nem kérdéses, hogy Loyola és Szent Ignác Krisztus Urunkhoz a mennyekbe föl tudott menni, elnézést a kifejezésért, tehát oda került a mennybe, hát hiszen a belső templomtérből egyenes út vezeti a tekintetünket a mennyekbe. Egy kicsit olyan ez, mint elnézést, itt aztán tényleg erős a hasonlat, mint a reklámokban, és ezt szokták állítani a reklámszakemberek, a reklámokban, hogy a terméket működés közben bemutatja, és nem is kell törni a fejünket, hogy az hat. Hat. Hát hiszen látjuk. Legfeljebb nem hat. És a pozitív kontaktus teremtése a célcsoportban még nagy kihívás, ezt említettem. Ezek közhelyszerű ábrázolások. A nőiséggel való visszaélést szeretném demonstrálni, tehát ezek inkább negatív kontaktust szeretnének megjeleníteni. Ráadásul valljuk meg őszintén, hogy az előző reklám az hát egy másolt reklám volt, egy nyugati reklám kapcsán készítették. Viszont talán a ma is használt, egy-két éven belül használt reklámokban elgondolkodtató az, hogy hogyan gondolkodott a reklámszakember, mikor egy ilyen reklámot megjelentetett, hiszen ne felejtsük el, hogy például a ADSL használóinak fele nő. De talán a kedvencem ez a másik reklám, ahol hát azt sugallja, hogy szeretne az elithez tartozni, bekerül. Így fogják önt követni a nők, rajonganak önért a nők. Nem értem a logikáját, tessék csak végig gondolni. Megint csak azt mondom, hogy a potenciális ügyfelek fele nő. Nem hiszem, hogy szimpatizálna bármely nő is ezzel. A férfiak felénél is a nő dönt, mondjuk ezt így talán. És akkor még azt is mondom, hogy hány férfi van, aki jó érzésű férfi, és azt szeretné, hogy azért rajongjanak érte így a nők, és így rajonganak érte a nők, hogy ő az elit szériát vásárolta meg. De tulajdonképpen alig van pozitív kontaktusos célcsoportja ennek a reklámnak. Az emocionális argumentáció tárgyaink fogyasztására ösztönözés annak az élvezetére appellál, tessék megnézni. Itt, amíg a képeket vetítem, talán elmondanám, hogy két alapösztönünk van, ez az őskortól így van, és a művészettörténetben is így indul a dolog. A mater, magna mater kultúrával, ugye show must go on, kell, hogy a egyed reprodukció létrejöjjön, tehát gyermekek szülessenek, és élelmiszer reprodukció. És később a civilizáció fejlődésével az emberiség ezeknek az élvezetét is föltalálta. Tehát már nem csak praktikus célból műveli a két területet, és ezért analogizál a reklám tulajdonképpen lélektanilag nagyon jól felépítve, hiszen ez a két legősibb ösztön. És hogyha ezt a kettőt összehozza, erotikus érzelmekkel lehet étkezni, akkor az mindenképpen pozitív felhangot kelt az emberbe. Ezt az arcot viszem most végig, tessék megnézni, és nem is kommentálom, igazából a márkát is ismerjük, itt is nyilvánvaló. De ugye cipőnek is van erotikus érzete. És itt azonnal beugrik egy dolog, amiről mindenképpen kell beszélni, hiszen én erre még művészettörténeti előadásaim során figyeltem föl, hogy élő legyen a dolog, meg is osztom önökkel. Az egyik hallgatónőm mondta, hogy tanár úr, tanítani voltam általános iskolába, és pont itt Bernini Boldog Ludovikája és majd a Szent Teréz extázisa lesz a témája. Ő ezt kapta témának, és tanár úr, képzelje, beszólt egy 8. fiú. És akkor mondom, hogy mit? Hát azt most itt nem idézem. És akkor és mondom, és hogy oldotta meg a dolgot? És azt mondja, kifutottam. Elsírtam magam, és kifutottam. És én akkor a művészettörténetben mindig beiktattam ezt a részt, amit itt most meg szeretnék önökkel osztani, hogy ha nem értjük, hogy miért, mert ez valóban erotikus extázis ábrázolás. Bernini a templomban, templom térben belül, tessék megnézni, Rómában, San Francescóban, bekerülhet az erotika. Hogy lehet ez? És ha nem tudom ezt a hallgatóságnak átadni, akkor bizony ki kell szaladni a templomból, és tessék megnézni a Santa Maria della Vittoriában a Szent Teréz extázisa is. Megint arról szól a dolog, hogy barokk, ellenreformáció, nagyon erőteljesen kell a hitet argumentálni a közönségnek, és tessék megnézni, hogy a barokk ember az másképp gondolkodik, a 84. Zsoltárban van, tessék megnézni, mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregek ura, kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újonganak az élő Isten felé. A szerelmetes Istenem kifejezés átjön, és nagyon érdekes, hogy a modernkori fordításokban ez a klasszikus veretű szöveg egyre inkább olyan kifejezéseket használ, mint a köznapi szerelem, a tiszta szerelem, az, amit ideánkban él, egy kicsit analogizál tulajdonképpen Bernini, hogy a földi létben a tiszta szerelem teljességét élheted meg, és a hitben is megélheted ezt a csodálatos feloldódást és élményt, hogyha álmornyila, árkódi álmor, ugye álmornyila, meg csak téged. illetve a hit nyíla megcsap téged, hiszen a Szent Teréz extázisában egy puttó, egy angyalka a hit nyilával sebzi meg Szent Terézt. És tessék megnézni, nagyon szép az analógia. Ezt talán nem is kommentálnám. Hívő embernek ugyanezt váltja ki egy pápa. Hitének az értékelése és a pápa jelenlétének az üzenete. Nyilvánvaló ez egy más dimenzió, mint a reklámdimenzió, és ez a fontos. Mert akkor itt a kérdés utoljára, végére tettem ezt, hogy jó lenne akkor megválaszolni, hogy művészete a vizuális reklámkommunikáció. Én azt mondom, hogy nem. Szubkultúra. Szintén szubkultúra. Bevallom, hogy annak idején, mikor én fiatal voltam, akkor még borzasztóan hittem, többször le is nyilatkoztam különböző médiumoknak, úgyhogy most számon lehet kérni rajtam, hogy azt hittem, hogy a reklámkultúra, miután művészeti intézményekbe képzik a reklám tervező grafikusokat, majd az iparművészet területénre föl fog emelkedni, ez a 70-es, 80-as évek ideája volt, és valahogy, mint egy textiltervező iparművész, ugyanúgy lesz reklámtervező iparművész, reklámgrafikus. Hát most látjuk és látnunk kell, hogy egy ellentétes folyamat zajlik le. Sokkal inkább a kreatívoknak a reklám hatékonysága érdekében kifejtett ötleteinek a motorikus megvalósítója, jelen pillanatban legalábbis, ahogy az ifjú kollégáktól hallom, a tervező grafika, és egyelőre inkább eltávolodni látszik a művészettől, a granártól, a tervezőiparművészettől, de feltehetőleg, elképzelhető legalábbis, én még mindig bízok benne, hogy oda kerül, de most a folyamat inkább eltávolodást jelez, és hát ezt sajnos tudomásul kell vennünk. Tehát én úgy érzem most, hogy a vizuális reklámkommunikáció az inkább egy szubkultúra, ami nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, hiszen a médián keresztül is az utcán megkerülhetetlenné válik, ezért például nagyon ízlésformáló. Sok esetben negatív ízlésformáló, és ezért is mutattam be önöknek ezeket a negatív példákat. És én azt hiszem, hogy itt az idő le is járt. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Házfehér Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense tartja meg Arany János Őszikék című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!